Először is tisztelettel köszöntök minden kedves résztvevőt, és köszönöm a megtisztelő figyelmet és érdeklődést az előadásom iránt, amelynek a témaköre globalizáció nemzetállam. Globalizáció versus nemzetállam, én ezt a címet adtam az előadásnak, hiszen a globalizáció és a nemzetállam között tudjuk, hogy nagyon sok ellentét feszül. De először is tegyük fel azt az alapvető kérdést, vagy azok az alapvető kérdéseket, amelyekről ennek az előadásnak szólnia kell. 20 percet kaptam, igyekszem viszonylag fegyelmezetten beosztani a rendelkezésre álló igencsak szűkös időt. Ugye a klasszikus kérdésfeltevés úgy summázható, hogy a globalizáció során a nemzetállamok rendszerének, annak a rendszernek, amelyet ugye Westfáliai rendszerként is szoktunk nevezni, a nemzetállamok Westfáliai rendszerének bealkonyult. A nemzeti szuverenitás olyan mértékben összezsugorodott, összeszűkült, hogy felvethető az a kérdés, hogy beszélhetünk-e még értelmes és megalapozott módon a nemzeti szuverenitásról. És ugye ez a kérdés szüli a következő kérdést is, hogy ha nem beszélhetünk, akkor vajon visszatérünk-e a középkor rendszeréhez. Első pillantása talán ez furcsának tűnő megfogalmazás, de van alapja, nevetesen a középkor nemzetközi rendszerét jellemezte az a sajátosság, hogy a nemzetközi kapcsolatok főszereplői nem a mai értelemben nemzetállamok voltak, hanem a nemzetállamoknál részben kisebb, részben lényegesen nagyobb politikai egységek. Hát ezek a kérdések nagyon izgalmasak és messzire vezetők. Természetesen itt egy 20 perces keretben ezek mindegyikére nem tudok kimerítő választ adni, nem is próbálom ezt meg. Amire az előadás során kísérletet teszek, az a nemzetállam szerepének az átgondolása mindenekelőtt konzervatív nézőpontból. De mielőtt ez a feladathoz hozzá kezdenék, azt gondolom, hogy nem haszontalan egy fogalmi pontosítás. Talán nem mindenki van tisztában azzal, hogy a nemzetközi esedés és a globalizáció fogalmai, noha számos ponton érintkeznek, nem ugyanazt jelentik. A nemzetközi fogalmát Jeremy Bentham, a neves angol utilitarista filozófus alkotta meg még a 18. század végén, arra a jelenségre utalva, reflektálva, hogy a nemzetállamok közötti, a területi alapon szervezett nemzetállamok közötti kapcsolatok jelentős mértékben megerősödtek. Most a 20. század utolsó negyedében viszont egyre többen érezték úgy, hogy ez már nem elégséges a folyamatok leírására, magyarázatára, ennél többről van szó. Vagyis az internationalization, a nemzetközi esedés és a globalizáció egymást nem fedő fogalmak. Ugye mi a különbség a két fogalom között? Tegyük fel röviden és gyorsan ezt a lényeges kérdést is. Az előző, és erre már ugye Bentham kapcsán utaltam, arra utal, hogy a nemzetállamok, tehát a politikai, a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetállami egységei közötti kapcsolatok jelentős mértékben megerősödnek, a nemzetállamok hatnak egymásra, azonban egymást nem bontják fel, és belülről nem alakítják át. A globalizáció viszont egy minőségileg új elemet hoz be ebbe a kapcsolatrendszerbe, mégpedig azzal, hogy túllép a nemzetállami korlátokon, és a nemzetállamokat számos ponton, számos tekintetben fel is bontja. Ez egy jelentős különbség. Szokták ugye a nemzetközi esedés tendenciáját a biliárdgolyó modellel leírni. Ugye, ha a biliárdgolyók ütköznek, akkor mi történik? Hát komoly ütközések vannak, de a biliárdgolyók egymást belülről nem változtatják meg. A globalizáció viszont ezen túllép, mert az alkotó egységeket belülről is jelentősen megkívánja változtatni. Tehát ugye ez a kiinduló szituációnk. Most nézzük meg nagyon röviden akkor, hogy milyen tényezők indokolják és magyarázzák az imént feltett kérdéseket. Csak nagyon röviden. Ugye először is hadd utaljak a gazdaság dimenziójára. Sokan mondják, és nem megalapozatlanul, hogy egyre inkább fikció nemzetgazdaságról beszélni, nemzetgazdaságról beszélni akkor, amikor az államok egyre kevésbé képesek a pénz- és tőkemozgások ellenőrzésére, szabályozására. Ezek globális keretben mozognak, a nemzetállam lehetőségei ezek befolyásolására minimálisak, vagy sok esetben már szinte minimális mértékről sem beszélhetünk. Ugye ennek a kapcsán merült fel a társadalomtudományi irodalomban az a koncepció is, hogy valójában a hagyományos government típusú kormányzást, ami az egyközpontú állam általi kormányzást, felváltja a governance, ugye ez egy másik angol szó, típusú kormányzás, amely viszont szűk értelemben ugye a kormány nélküli kormányzásra utal, vagyis arra, hogy az államtól elveszik a kormányzás lehetőségét. Ugye a governance fogalma arra utal, hogy a kormányzást a gazdasági és társadalmi élet meghatározó szereplői végzik, egyfajta sokközpontú kormányzás, amelyben az állam már legjobb esetben is csak egy a sok közül. Röviden utalhatok a nemzetbiztonság dimenziójára is. Ugye mennyiben beszéltünk nemzetbiztonságról egy olyan globális korszakban, ahol valójában egyetlen állam sem tudja szavatolni a maga területének a védettségét az interkontinentális rakétákkal szemben, vagy legfeljebb az Egyesült Államok, de még az is megkérdőjelezhető. Egy harmadik dimenzió, amelyben a nemzetállam szerepe alapvetően leszűkült, és ugye ezt is látnunk kell, hogy állami szinten az eszmék és a kommunikáció áramlása nem befolyásolható. Egyáltalán nem befolyásolható. Műholdak, az internet és egyéb kommunikációs eszközök világában az állam lehetőségei e tekintetben a korábbiaknál nagyságrendekkel kisebbek, ha még egyáltalán beszélhetünk erről, és ugyanakkor ennek a kapcsán még arra is utalnék, hogy a különböző nemzetközi kommunikációs hálózatok, globalizált kommunikációs hálózatok kikezdik a szuverenitás lelki, kulturális alapjait is. Újfajta identitásokat kristályosítva ki. És végül nagyon röviden szólnék negyedik dimenzióként az integrációk szerepéről. Ugye az integrációk, ilyen az Európai Unió is, és a világban más integrációkról is tudunk, önkéntes alapúak általában, ám nem lehet elvitatni azt, hogy ha önkéntesen is lép be valaki egy integrációs szervezetbe, az a döntéshozói monopólium egyre nagyobb hányadának az átadását jelenti. És innentől fogva ugye ez a nagyon sajátos szituáció alakul ki, hogy a nemzetállam bizonyos értelemben egy kettő satúba szorul. Egyrészt megerősödnek a supranacionális, tehát a nemzet fölötti szerveződések, másrészt a globalizáció felerősíti a szubnacionális, a nemzet alatti egységek szerepét is, ezt szokták ugye regionalizációként is leírni, és tulajdonképpen a supranacionális és a szubnacionális folyamatoknak és egységeknek egyaránt a hagyományos nemzetállam a célpontja. Tehát ugye ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani. Most ugye ezek után feltehetjük a kérdést, hogy vajon összeroppant-e teljesen a nemzetállam a globalizáció hatására. Most erre a kérdésre nagyon sokfajta választ adható, ha most éppen más szemét tartan az előadást, lehet, hogy egészen más választ adna, mint én. Én azt mondom, hogy nem. És sok tényező támasztja alá, hogy nem, és most itt az idő rövidsége nem igazán engedi meg, hogy itt különböző nyugati szaktekintélyeket idézek, akik azért nagyon világosan leírják, hogy bár a nemzetállam szerepe módosult, a nemzetállam mozgástere nagyon jelentősen összezsugorodott, nem roppant össze, a nemzetállam nagyfokú életképességről tett tanúbizonyságot, és sok tekintetben tud alkalmazkodni a globalizációhoz. Nem mondhatjuk tehát azt reálisan, legalábbis az én megítélésem szerint, ezzel nyilván lehet vitatkozni, hogy a világ teljes homogenizálódása egy elkerülhetetlen, determinisztikus történelmi folyamat lenne. De akkor nézzük meg közelebbről, és bevallottam konzervatív nézőpontból, mert én legalábbis ebből a szempontból vizsgálom a kérdéskört, lehetne másból is persze, hogy milyen érvek szólnak a nemzetállam mellett, és mi az, amit a nemzetállamnak ebben a globális világban is mindenképpen meg kell őriznie. De talán, hogy kellő kontrasztba kerüljön a rövidesen kifejtendő álláspontom. Először is hadd utaljak röviden arra, hogy mivel érvelnek és hogyan közelítik meg a kérdést a globalizáció hívei. Ugye tudjuk, hogy a globalizáció elmélete elsősorban a neoliberalizmus elméletére támaszkodik, és ez az elmélet azt tartja, hogy az államnak, a nemzetállamnak maximálisan, minél teljesebb mértékben alá kell rendelődnie a globális gazdasági igényeinek. Ebben a munkamegosztásban, ha szabad ezt így megfogalmaznom, az állam egyre inkább leépül, elveszti a hagyományos funkcióit, és egy új, teljesen újfajta állam körvonalazódik. Hát ennek igen gazdag a politikatudományi irodalma. Talán a legcsattanósabb kifejtését ennek egy Philip Bobbitt nevű angol-brit szerző végezte el, aki kidolgozta a market state, a piaci állam fogalmát. Nagyon vegytisztán hozza ezt a koncepciót, azért emelem pont őt ki a szakirodalomból. Ugye a market state, a piaci állam a nemzetállam helyettesítésére szolgálna, és lényegében arra a koncepcióra épülne, hogy az állam előre meghatározott szolgáltatásokért, előre meghatározott magatartásokat és viselkedésmódokat várna el, tehát valamit valamiért, vagyis az állam tulajdonképpen teljes mértékben úgy működne, mint egy piaci vállalat. Most nyilvánvaló, hogy egy ilyen állam az egy kereskedelmi megállapodás tulajdonképpen, amelyből bármikor ki lehet lépni, ha valaki úgy érzi, hogy eddig előnyös volt, de kérem, most már nem annyira előnyös nekem. Ugye ez a piaci állam koncepciója. Most ha konzervatív nézőpontból közelítjük a kérdést, akkor ez egy számunkra milyen idegen megközelítés. Ez tőlünk nagyon távol áll, hiszen ebben a megközelítésben a nemzeti közösségnek értelemszerűen semmilyen szerep sem jut, és az olyan hagyományos konzervatív értékeknek, mint a hűség, az elköteleződés, a tradíció, ugyancsak semmilyen szerep sem jut. A konzervatívok tehát ezt a fajta megközelítést nem tudják elfogadni. De nyilván az sem lenne szerencsés, hogyha a konzervatizmust a tradicionalizmussal azonosítanánk, vagyis egy olyan fajta világlátással, amely mindenfajta változást elvet. Erről nincs szó, ez nem lenne egy bölcs álláspont, a konzervatívok ezt nem is követik. Tehát érdemes abból kiindulni, hogy a konzervatív gondolkodás a nemzetet is lényeges kategóriának tartja, az államot is. A nemzet és az állam közötti kapcsolat módosulását azonban el tudja képzelni. Ugyanis a két fogalom, a nemzet és az állam nem azonos. Még ha az európai polgári fejlődésben nemzet és állam szorosan össze is kapcsolódott. Egy érdekes gondolatmenet, de most ebben nem akarok az idő rövidsége miatt nagyon belebocsátkozni, hanem akkor áttérnék arra, hogy mi az, ami az konzervatív nézőpontból a nemzetállam tekintetében érdemes lenne ragaszkodnunk. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a globalizálódó világban is őrizze meg az állam a közösség megtartó képességét. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. A nemzetnek ugyanis látnunk kell, hogy szüksége van az államra, mert a nemzet legbiztosabb kerete és támasza az állam. Az államra tehát a globalizálódó világban az a funkció, az a szerep hárul, hogy a globalizáció hátrányait, negatívumait a lehetőség határain belül próbálja ellensúlyozni és kivédeni, ugyanakkor a pozitívumokat pedig igyekezzen maximalizálni. És ugye itt e ponton arra is utalnék röviden, hogy szerény megítélésem szerint nem szerencsés az a feltételezés, hogy a globalizáció teljes mértékben, minden elemében összeegyeztethetetlen a nemzetállammal. Pontosan azt látjuk a világban, hogy vannak országok és politikai egységek, amelyek hasznot tudnak húzni a globalizációból. A globalizáció egy roppant összetett folyamat, nagyon sok eleme van, és azt gondolom, hogy a nemzetállamon, illetve a nemzeti eliten múlik, hogy erre milyen választ ad. Tehát ne tekintjük ezt egy olyan értelemben determinisztikus dolognak, hogy a globalizációból csak és kizárólag minden tekintetben rosszul kell kijönnünk. Láttunk kell, hogy nagyon nagy veszélyeket tartogat a globalizáció, de azt is látnunk kell, hogy lehetőségeket is tartogat, és lehetne országokat és példákat felhozni, amelyek bölcs politikával a globalizációt valamilyen módon hasznosítani is tudták. De visszatérve arra, és látom, hogy nagyon fogy az időm, hogy mi az, amit a nemzetállamnak mindenképpen fel kell vállalnia. Én két alapvető funkciót emelnék ki. Az egyik ilyen funkció a nemzetépítés funkciója, a másik pedig a társadalomépítés funkciója. Ugye mit értünk nemzetépítés alatt? Nemzetépítés alatt a nemzeti szolidaritás közösség megőrzését értem, a nemzethez tartozás integratív erejének a megőrzését. Ezt a feladatot más nyilván nem fogja felvállalni, de látnunk kell azt is, hogy a társadalmi integráció szervezésében olyan szerep hárul az államra, ami szintén más szereplő nem fog felvállalni, tehát azért fogalmaztam meg második nagyon lényeges funkcióként a társadalom építő, társadalom szervező funkciót. Ezeket mindenképpen az államnak kell betöltenie. Utalnék még nagyon röviden arra is, hogy a nemzetállamnak valójában a demokráciában, a demokrácia fenntartásában is nagyon lényeges szerepe van. Ugye a neves angol konzervatív filozófus, az általam gyakran idézett Roger Scruton fogalmazta meg nagyon szépen és elegánsan, hogy a demokrácia is a nemzeti hűségnek köszönheti a létét. Milyen értelemben fogalmazta ezt meg Scruton? Abból kiindulva, hogy a nemzeti lojalitás, a nemzet iránti lojalitás teremti meg azt a kohéziós alapot, azt a társadalmi kohéziós alapot, amely át tudja hidalni az egyébként az emberek és a csoportok között meglevő számtalan különbséget. Tehát nem túlol Scruton, amikor azt mondja, hogy valamifajta közös alap nélkül polgárháborús állapotok tudnának kialakulni, amelynél nagyobb csapás viszont nincs. És a nemzeti lojalitásnak ennyiben pótolhatatlan szerepe van a demokráciában, mert ezt a lojalitási alapot jelenleg, most lehet filozofálni azon, hogy évszázadok múlva ez hogy lesz, jelenleg semmilyen más intézmény nem tudja betölteni. Ugye ide vehető vissza az Európai Unió sokat emlegetett demokratikus deficitje is, hiszen demokratikus felhatalmazást nemzetállam keretében tudunk egyelőre adni, és a lojalitás alapja is a nemzet, és nem valamilyen absztrakt fikció. És mivel látom, hogy már csak 2-3 perc van hátra, és igyekszem fegyelmezetten tartani időkeretet, egyetlen gondolatra utalnék még az előadásomban. Ez pedig a nemzeti kultúrának a szerepe. Gondolom, hogy a globalizáció folyamatában a kultúra felértékelődik. Sőt, azt az állítást fogalmazom meg, hogy a nemzeti szuverenitás utolsó és talán legerősebb bástyája a nemzeti kultúra. Nyilván lehet ezzel a megközelítéssel is vitatkozni, ha viszont elfogadjuk azt, hogy a nemzeti kultúra a nemzeti szuverenitás legfontosabb bástyája, akkor ebből fakadóan levonhatjuk azt a következtetést, és le is kell vonnunk azt a következtetést, hogy az államra, a nemzetállamra hárul a nemzeti kultúra támogatása. Ez állami feladat, ez nyilvánvalóan üzleti alapon soha nem fog menni, ebbe az államnak be kell szállnia, és az államnak itt felelősséget kell vállalnia. Hadd idézzek fel egy, hát manapság kevéssé ismert, ám bár kitűnő és jeles gondolkodott a két világháború két időszakból, Kornis Gyulát, a jeles kultúrpolitikust, aki Klebersberg Kunó államtitkára volt, aki megfogalmazta az egyik nevetes művében, hogy az állam legfontosabb célja a kultúra fenntartása és támogatása. A kultúra, mint állam cél. Tehát azt gondolom, hogy ha a globalizációról gondolkodunk, és a nemzetállam szerepét vizsgáljuk, akkor a nemzetállamnak a kultúrával kapcsolatos szerepvállalási kötelezettségét mindenképpen egészen hangsúlyosan kell kiemelnünk. Annál is inkább, mert ugye a nemzet számára a kultúra életfontosságú. A hagyományos konzervatív megközelítés, a hagyományos konzervatív szemlélet a nemzetben nem valamilyen faji, etnikai, hanem szellemi kulturális közösséget lát. És ebből fakadóan a kultúra ápolása, a nemzet fennmaradása, integritása szempontjából pótolhatatlan feladat. És akkor az előadást bezárva utolsó gondolatként arra utalnék még, tehát egyfajta összegzésként is, tehát ha helyt akarunk állni a globalizációban, hogy ezt fogalmazunk meg úgy, hogyha sikeresen akarunk bekapcsolódni a globalizációba, akkor ez mindenek előtt a saját identitásunk megőrzésére és megerősítésére van szükség. Azt gondolom, hogy egy kis nemzet esetében még inkább elmondható, bár valójában ez minden nemzetre érvényes. A saját identitásunk megőrzésére van szükség, a saját identitásunk megőrzése pedig elválaszthatatlan a saját kultúránk megőrzésétől. Tehát a mindenkori magyar nemzetpolitikának ezt az összefüggést messze menően figyelembe kell vennie, annál is inkább, mert tudjuk, hogy a határon túli magyar kisebbségeket is elsősorban a nemzeti kultúra kapcsolja az anyaországhoz. És ugye ebben a kontextusban, és itt a rendezvény helyszínét is figyelembe véve, hadd utaljak Németh László 1943-as előadásának az egyik nagyon lényeges gondolatára, amit az előadás utolsó részében fejtett ki Németh László, az értelmiség társadalmi fontosságára és felelősségére, hiszen a nemzeti kultúra ápolása és a magyar értelmiség feladata, köre és felelőssége egymástól elválaszthatatlan dolog. Azt gondolom, hogy a nemzetállam és a globalizáció közötti folyamatos küzdelemben, hiszen itt küzdelemről van szó, a legfontosabb terep, a legfontosabb csatatér éppen a kultúra.